Zöldcast, a Very Important Planet podcastje.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, Ardai Attila vagyok, a Zöldcast. Mai témája pedig a tavaszi fagykárok, az így keletkező plusz feladatok. Vendégünk dr. Már András, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének főtitkárhelyettese és Csősz Tibor tanácsos. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Ugye túl vagyunk egy rendkívül hideg áprilison. Milyen helyzetet teremtett ez alapvetően ebben a szférában?
Igen, én azt hiszem, hogy előbb az egyszerűbb területtel kezdeném, mégpedig a szántóföldi növényekkel, hiszen azt lehet mondani, hogy visszajelzéseink alapján, ha a decemberi és április közepéig tartó időszakot figyeljük meg, akkor azt láthattuk, hogy igazán a szántóföldi növényeknél jellemzően fagykár nem volt jellemző bejelentés szinten. Bizonyos helyekről természetesen érkezett olyan információ, hogy enyhe fagykár volt, de ez nem volt jellemző. Az Agrárminisztérium jelentés szerint azt láthattuk, hogy összességében a szántóföldi őszi vetések esetében decembertől április közepéig mindössze 10.500 hektárt érintett az, amely vetéseket nem tudták meghagyni, úgyhogy kitárcsázásra vagy újravetésre került sor, de ebben minden kár benne volt, tehát ez nem a fagykára lehet visszavezetni első körben. Viszont teljesen más helyzet adódott a gyümölcsösök esetében, mert ahogy említette, az április valóban hideg volt az átlaghoz képest, viszont azt is meg kell jegyezni mindenképpen, ami ennek a helyzetet előidézte, hogy a február viszont általában azt lehet, hogy enyhe volt. És ez egy korai vegetációs időszakot indított el a gyümölcsösöknél, és erre az időszakra jött a szokatlanul hideg időjárás. És hogyha egy kicsit szűkítjük az időt, és március közepétől április közepéig figyeljük meg az időjárást, akkor viszont már ott azt láthattuk, hogy szinte azt lehet mondani, hogy minden másnapra jutott egy országos szintű erős leülés, ami több esetben faggyal járt együtt, sőt, még azt is megjegyezhetjük, hogy néhol erős légmozgással, ami sajnos azt idézte elő, hogy olyan agrotechnikai módszereket nem tudtak alkalmazni a termelők, amelyekkel bizonyos esetekben az enyhébb fagyokat ki tudják védeni. És ez sajnos azt idézte elő, hogy a legutóbbi jelentés szerint húsvét utáni második hétben szinte megduplázódott azok a kárbejelentések száma, ami a fagykárakat érintette, a tavaszi fagykárakat érintette. És ez számszerűsítve körülbelül azt jelenti, hogy egy olyan 5000 hektáros területen jelentettek egy hét alatt tavaszi fagykárt a termelők. Ez összességében most úgy néz ki, hogy az augusztus 20-át bezárólag ez körülbelül országos szinten 8300 hektár jelent, ami tavaszi fagykár sújtott. Ez, ha megnézzük az előző 5 év átlagát, ez nagyjából belesimul az átlagba, az átlag az 7300 hektár körül van, tehát ehhez képest egy olyan 1000 hektárral nagyobb területről beszélünk. Viszont, hogyha már belemegyünk még jobban a fajtákba, akkor ott viszont meg kell jegyeznünk, hogy ebben az időszakban jellemzően a barackosokat érintette a fagykár, a kajzi és az őszi barack sínylette meg legjobban ezt a hideg időszakot. A többi gyümölcsösnél, mivel ezek később virágzanak, tehát a cseresznye vagy a szilva, ott még korai megmondani, hogy milyen károk keletkeztek, mert kell egy bizonyos időnek eltelnie a fajtól számítva, hogy ezt igazából fel tudják mérni a termelők. Úgyhogy még az is lehetséges, hogy a következő időszakban további fagykárbejelentések fognak befutni. Én azt hiszem, hogy nagyjából ezt lehetne elmondani a szántóföldi és a gyümölcsösökkel kapcsolatban. Meglátjuk, hogy a következő időszakban milyen időjárással kell szembenézniük a termelőknek, mert nyilván a barackosok esetében már jelentős kieséssel kell számolnunk, de a többi gyümölcsnél, hogyha az időjárás megfelelő lesz ezek után, akkor még egy átlagos termést tudnak. Úgyhogy ezt meglátjuk. Bízunk a jó időjárásban a továbbiakban.
Annyit segít ez a hallgatóknak, bocsánat, hogy eddig Tibort hallották, és akkor András, köszönöm.
Azért én ezt annyiban kiegészíteném, hogy a korai gyümölcsök, cseresznye, megy vonatkozásában, valamint a szülőben is olyan jelzéseket kapunk, hogy valószínű nagyobb a fagykár, mint amit eddig regisztrálni lehetett és bejelentettek. Sajnos ez együtt fog járni azzal, hogy az árak magasok lesznek. Én tudom, hogy ez nagyon nem jó hír a fogyasztónak, de sajnos ezzel szembe kell nézni, hiszen ezek a károk olyan mértékűek, amik már a kínálatot is befolyásolják. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a gazdálkodók egyébként is sincsenek könnyű helyzetben. Amit én azt gondolom, hogy sajnos a fogyasztók is meg fognak érezni. Gondolok itt arra, hogy egy nagyon komoly árrobbanás volt a világpiacon a gabonaféléknél, takarmányoknál, cereáliáknál, és ugye ez azt jelenti, hogy az állati termék előállítás költségei drasztikusan növekedtek. Ráadásul úgy, hogy eközben a piacon komoly zavarok is mutatkoznak, ami azt jelenti, hogy sajnos az élelmiszer áremelkedés az a következő időszakra kódolt. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy nem biztos, hogy mindig jó irányba megy a kárenyhítés módja és mértéke, hiszen ez azért befolyásolhatni a gazdákat a döntését. De pont most van a parlament előtt egy agrártörvénymódosítási csomag, 21 néhány törvénnyel, és ebbe csak úgy elegánsan bekerült az, hogy a gazdák, ugye Magyarországon 2005-6 óta működik egy kárenyhítési rendszer, ami pont arra lenne hivatott, hogy a gazdákat kompenzálja akkor, amikor elemi károk érik, kiéges fagy, asszály, mit tudom én, Tibor, majd még sorol, hogyha én valamit kifelejtettem. És itt most ez úgy működik elvileg, hogy a gazdálkodók befizetnek egy összeget, ugyanennyit rak mellé az állam. Most ezt a gazdák által befizetendő összeget 50%-kal meg kívánja emelni a törvény. Én azt gondolom, hogy egy olyan időszakban, amikor olyanok az időjárási viszonyok, amilyenek, ezt mindenki látja, és bízunk benne, ígyünk a Tibornak, hogy most már nem lesz továbbiakban baj, de azért erre garanciákat nem tudok adni. Egy olyan időszakban, amikor Egyébként is komoly önköltség növekedések vannak, ami nem csak a takarmányt jelenti, hanem tulajdonképpen a Covid miatt az iparcikkek árait. Tessék megnézni, a mezőgazdasági gépek árai 20-30-40%-kal növekedtek, részben a Covid miatt, részben a forint gyengülés miatt, nem akarom végigsorolni egy minden, de csomagoló anyagokból komoly hiány van, és van olyan csomagolóanyag, ahol 80-100%-os áremelkedésre került sor, és akkor arról még nem is beszélek, hogy még ezekhez való hozzájutással is komoly problémák vannak, hiszen a Covid miatt bizonyos cégek, gyárak leálltak, és ennek a pótlásától még messze vagyunk. De sorolhatnám tovább, tehát egy nagyon-nagyon komoly árnyomás időszakában én azt gondolom, hogy elfogadhatatlan, hogy egy tolvonással másfélszeresére emelni ezt a hozzájárulást. Pláne úgy, hogy ennek a befizetett pénznek egy része nem is a gazdák kárenyhítésére fordítatik, hanem a Magyar Élelmiszer Gazdasági Kamara által működtetett úgynevezett jégkerülhárító rendszerre. Ebben az a döbbenetes, azt gondolom, hogy az, hogy egy ilyen rendszer működik, jó. Csak ez töredékében a mezőgazdaságot, a gazdákat védő rendszer. Ugye a jégkerülhárító rendszer, ha jól működik, akkor megvédi a lakásokat, a kocsikat, az önkormányzati épületeket, az ipari épületeket, az állami épületeket, még a várban lévő miniszterelnöki hivatalt is. És az a jogalkotó furcsa döntése, hogy ezt kizárólag a mezőgazdasági termelők, és ebből is csak egy szűk rész finanszírozza. Mert csak az, akinek kötelező a kárenyítési rendszerben részt vennie, ez a 180 ezer áru, 180 ezeres, 170-180 ezeres gazdatársadalomból 75 ezer gazdaság. Én többször jeleztük már, és megpróbáltuk megkérdezni, de normális választ még sose kaptunk rá, hogy vajon miért feladata a magyar gazdának a biztosítókat támogatni. Hiszen miről van szó? Arról van szó, hogyha a jégkárhelyető rendszer jól működik, akkor nincs vagy kevesebb a jégkár, nem törik össze, akár az én, akár a Mari néni autóját, vagy háztetejét, vagy sorolhatnám még mindent. Ugye ebből kifejezőleg a biztosító ebből remekül profitál. Ő nem köteles ebben részt venni, hanem csak 75 ezer magyar agrárgazdálkodó. Én nagyon nehezen tudom ezeket megérteni, és ennek tükrében pedig egyszerűen felháborító, hogy benyújtanak egy törvény, úgynevezett családtörvényt, törvényt, 23 törvényt módosítanak egy csomagban, és abból hogy belerakjuk azt, hogy akkor most jó, a hozzájárulást emeljük meg másfélszeresére. Én örülnék, hogy egyszer ezt valaki nekem megmagyarázna. Én azt gondolom, hogy Tibor, egy pár mondatot még érdemes lenne azért szólni azokról az egyéb feszültségekről, amik most az időjárás és piaci viszonyok okán ágazat előtt vannak.
Nagyon fontos kérdés lesz a jövőben, hogy milyen árszinteken maradnak a terményárak, mert nem csak a gyümölcsöseknél, hanem a gabonaféléknél is meg lehetett figyelni az elmúlt időszakban azt, hogy az elmúlt hónapokban nem csak itt a hazánkban, hanem a világ minden részén a terményárak azok kilőttek, és jóval magasabb árszinteken maradtak, mint az előző években. Nos, ez nagyon jól hangzik, hogy adott esetben 50%-kal, vagy akár magasabb, vagy jóval nagyobb arányban több magasabb árat kap a termelő, viszont hogyha megnézzük azokat az input árakat, amelyekkel viszont szembesülnek a termelők már most, és meg kell vásárolniuk ugyanúgy a műtrágyát, meg kell vásárolniuk a növényvédőszereket, bár a növényvédőszereknél is van egy másik téma is, ami nehezíti a termelőknek a létét, mert a sorozatos szerkivonások miatt meg is van kötve a kezük. Általánosságban azt lehet mondani, hogy kevesebb féle növényvédőszert használhatnak, amely megint felvet egy másik problémát, ami a rezisztencia kérdése, illetve amely szerek megmaradtak, azok viszont általánosságban egy magasabb árszínvonalon jelentkeznek a piacon. Tehát itt abszolút nem biztos, hogy ez a magasabban realizálható ár, amit a terményeikért kapnak, az egy magasabb jövedelmet is garantál nekik, mivel véleményük szerint összességében a megemelkedett input árak jócskán elviszik ezt a árkülönbözetet. Úgyhogy ez nagyon nagy kérdés lesz a jövőben, illetve még nem beszéltünk akár a munkaerő problémájáról, ami szintén nem pár hónapos, hanem ez már régebbi probléma, hogy egyre nehezebb munkaerőt találni az agráriumban, és ez is előrevetíti azt, hogy akár a zöldségtermesztésben, akár a gyümölcstermesztésben jóval magasabb árakat kell majd árral kell szembesülniük a fogyasztóknak, akár a boltok polcain.
Ehhez kiegészítésként talán csak annyi, hogy a gabonák ára az alapvetően a tőzsde, tehát a világpiaci ár határozza meg, és nagyon drasztikus áremelkedésre következtek be a világon. Hogy ez mennyire tartós, nem tartós, én most nem akarok ebben nyilatkozni, de nem hiszem, hogy valaha is a korábbi árszintre lemegy. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezzel együtt, amit a Tibor mondott, a gabona termés költségei drasztikusan nőttek. Ennek jól tetten érhető okai vannak, részben amiről a Tibor mondott a növényvédőszerek kapcsán, de ebben belejátszik az is, hogy ugye a forint drasztikusan leértékelődött, tehát egy vegyszer ára önmagában megnőtt, és a gabonák világpiaci árával együtt, sőt azonos mértékben növekedtek a input költségek. Ami ennél nagyobb probléma az, hogy ugyanakkor ez tovább megy az állattenyésztésre. Az állattenyésztésre pedig praktikusan az árak már nem fedezik a ráfordítás költségeit. Ugye nagyon régóta mondják agrárközgazdászok, szociológusok, falufejlesztők, mindenki, hogy Magyarországon 2000 év után az állat és növénytermesztés aránya felborult. Addig, amíg korábban a növénytermesztés tenyésztés aránya 50-50% volt, már az állattenyésztés 30%-os arányra süllyedt. Ennek számos oka van, de azt gondolom, hogy ezt nagy mértékben befolyásolja az is, hogy gyakorlatilag a kis termelő állattartás megszűnt. Ha emlékszünk, 2010 magasságában az Orbán Viktor miniszterelnök azt találta mondani, hogy ő látja a jövő faluját, ahol minden portán ott van egy sertés. Aztán valahogy így hangzott a mondás. Azt kell mondanom, hogy azóta gyakorlatilag szinte teljes egészében megszűnt a kistermelői sertéstartás. Ugyanakkor sajnos megállt a állattartó telepek modernizációja, és most úgy tűnik, hogy talán újraindul, de ugye az is komoly csorbát szenvedett, már pedig én azt gondolom, hogy a jövő útja csak ez. Sőt, én azt gondolom, hogy itt a zöldek tévedésben vannak. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egy zöldebb agrárgazdaságot lehessen csinálni, nem az a megoldás, hogy visszamegyünk az időben, mert az én azt gondolom, hogy a úgynevezett környezetvédelmi lábnyomon csak növeli és nem csökkenti. A megoldás az lenne, hogy előre meneküljünk. Az előre menekülés alatt én azt értem, hogy egy nagyon-nagyon komoly modernizációs hullámnak kéne elindulnia, mert ez egyszerre hozhatná azt, hogy az élelmiszerellátás biztonság megmaradjon, de a klíma célok teljesülhessenek. Mondok néhány példát, csak hogy érthető legyen. Lehet azt mondani, hogy menjünk vissza a 18.-19. századba, és ne traktorral, hanem lóval és valakivel szántsunk. Cinikusan mondatom, szándékoltan a túlzásokat szeretném érzékeltetni. Vagy lehet azt mondani, hogy nem, hanem olyan traktorral szántsunk, amelyiknek az emissziós kibocsátása jelenleginek harmada, fele, vagy mit tudom én, még akár még több is. Úgy gondolom, hogy lehet azt mondani, hogy nem műtrágyázzunk, hanem térjünk vissza valami más technikára, technológiára, és tudomásul veszük, hogy a termésátlagok egyharmadak. Mondjuk ennek végig kell gondolni a fogyasztói árra gyakorolt hatását, de egyáltalán azt a hatását, hogy már a világban most is komoly az éhezés, hogy az mit hozna magával, milyen költségeket, milyen árakat, vagy van egy másik út is, például a precíziós gazdálkodás, amivel négyzetméterenként tudom szabályozni, hogy csak annyi tápanyag kerüljön a talajba, amennyire, hogy van, ez felveszi a...
Igen, tápanyag
beszélésre. Tehát amennyit felvesz a növény,
minimális legyen.
Meg akkor adja oda neki, amikor kell. Ja, csak ehhez viszont modernizációra lenne szükség. De mondok ennél sokkal döbbenetesebbet is. Ugye teljes mértékben igazából mindenkinek, amikor arról beszél, hogy komoly környezetterhelést jelent a... Mi ez a tehénnél?
A metán kibocsátás.
Bocsánat. Tehát a metán kibocsátás és ugye a kiérődző állatok metán kibocsátása, az annak vannak káros környezeti hatásai. Biztos így van, elhiszem. Csak az a kérdésem, hogy akkor erre az a megoldás, hogy ezeket az állatokat tartsuk legelőn, ahol ugyanannyi metán, sőt többet bocsátanak ki, mert még a takarmányozásokat sem lehet szabályozni, hogy valamivel csökkenjen ez. Vagy az lenne a megoldás, hogy olyan tartástechnológiákat dolgozunk ki, ahol ez a metán kibocsátás megszűrhető, csökken, és nem, a tehén az kibocsátja a metánt, az olyan. Ezt nem, tehát lehetne nevelni, meg megmagyarázni neki, hogy ne csinálja, de én nem gondolom, hogy ez a legjobb útja a dolognak. De miért nem ebben gondolkodunk? Ja persze, ez megint modernizációra, előre menekülésre lenne szükség. Nem tudom, hogy mennyivel jobb az, hogyha a kert végében ugye a szemétdombot csinálunk, és oda kerülnek a trágyák, amik a kis háztáiból kijönnek. Vagy, ugye most már köteleztük a telepeket arra, hogy úgynevezett hígtrágyatárolókat építsenek. A következő lépcsőnek annak kéne lennie, hogy ezt ne, hogy mondjam, szétszorjuk meg a vízi, hanem például elő lehet belőle állítani biogázt, és egyszerre két hatása van a dolognak, egyik oldalról csökken a környezet terhelése, a hígtrágya elfolyások, stb. Megakadályozásában, másik oldalról csökken a környezet terhelés, hogy akkor ezt az energiát nem fosszilis energiából kell előállítani, hanem ebből az energiából állítottam elő. Akkor miért nem ezekben gondolkodunk? De ezek ilyen költői kérdések részemről, amikre azt gondolom, hogy jó lenne odafigyelni. Azért lenne jó odafigyelni, mert én úgy gondolom, hogy ez nem csak a nevezzük zöld ügynek, vagy a kibocsátás semlegesség elérésének az ügye, hanem ez bizony a fogyasztónak is az ügye. Bizony azt gondolom, hogy a fogyasztó továbbra is úgy gondolja, hogy ő elérhető áron jogosult élelmiszerre. Én ezzel egyetértek. De ezt csak akkor lehet megtenni, hogyha olyan feltételeket teremtünk az élelmiszergazdaságban, beleértve azért, tehát én most az élelmiszeripart is meg akarnám érteni, meg a tágabb környezetét, amik ennek a feltételeit biztosítják.
Arról van szó, hogy tudáshiányos a döntéshozói szféra, vagy arról, hogy más lobby érdekek erősebbek?
Én nem gondolnám, hogy tudáshiányos a döntéshozó szféra, meg nem is tisztem senkinek a tudását megítélni, sőt, nem is szeretném sem pró, sem kontra megtenni. Azon már érdemesebb elgondolkodni, hogy vajon az agrárpolitikát milyen érdekek vezérlik. És akkor itt ugye számos furcsa ellentmondással lehet találkozni. Ugye most, és nyomatékkal szeretném hangsúlyozni, üdvözlöm, támogatom, és jó döntés, ugye, ami azt jelenti, hogy a következő években egy jelentős agrárfejlesztéshez biztosítanak forrást, ugye 1500-1600 milliárd forintokról hallunk. Még egyszer mondom, nagyon egyetértek vele. Csak megfeledkezünk arról, hogy 2014-20 között pedig Magyarország adta a vidékfejlesztéshez az Európai Unión belül a legkevesebb nemzeti kiegészítést. Vajon miért? Költői, tudom a kérdés, de jó lenne, hogy egyszer úgy ezeket egymás mellé raknánk. De mondhatok más példát is. Ugye 13 és 20 között átalakítás, pontosabban 14-ben átalakításra került a pályázati rendszer az agráriumban. Ez önmagában lehet jól-rosszul megítélni. De ennek a következménye az volt, hogy a pályázatokat egy-másfél-két év alatt bírálták el, egy olyan időszakban, amikor a mind a technológiák, mind pedig az építőanyagok költségei drasztikusan növekedtek. Ennek az lett a következménye, hogy aki pályázott, annak a beruházása a megnyert támogatással együtt is többbe került a megvalósítás, mint hogy a pályázat nélkül, támogatás nélkül a pályázat elkészítési időszakában elkezdi a beruházását. Na most ennek még van egy további érdekessége, hogy ezeket a költségnövekedéseket más ilyen programoknál szinte automatikusan ismert el a magyar kormány. Tessék visszaemlékezni rá, hogy hányszor emelték a nem tudom melyik stadionnak a költségvetését erre való hivatkozással, meg sok-sok mindent. Vajon miért zárkóztunk el attól, hogy itt is ez a kompenzáció legalább részben megtörténjen? Tudom, hogy ezek költői kérdések, de akkor, amikor arról beszélünk, hogy élelmiszerellátás, élelmiszer biztonság, új követelményekről, elfogadható élelmiszerárról, ne adj Isten, egy fejlődő vidékről, faluról vizionálunk, akkor ezeken el kéne gondolkodni legalább. Én azt gondolom, hogy e tekintetben az élelmiszerfogyasztó és az élelmiszertermelő ugyanabban a cipőben jár. Én úgy gondolom, hogy a magyar mezőgazdaság adottságai, akár a talajminőség, vízellátás, mit tudom én, miket kell még mondani, itt a Tibor jobban tudja nálam, mind tudásban, mind, hadd mondjam azt, hogy elkötelezettségben képesek vagyunk ennél egy sokkal magasabb teljesítményre. Akkor nem kéne elgondolkodni ennek a feltételrendszerén. Ilyen költői kérdéseim vannak, nem kéne ezeket megteremteni. És nem ilyen, hát ez van. Megint csak egy nagyon egyszerű példa. Mindenkinek, én egyetértek a zöldekkel, vagy bocsánat, hogy így fogalmazok, vagy a, nevezzük így, ezt én nem tekintem fejletének, abban, hogy igenis Magyarországnak a vízkészleteinek a minőségét és mennyiségét meg kell őrizni. Gondolunk ugyanakkor arra is, hogy a klímaváltozás, ugye sajnos Magyarországon egy egyenlőtlen csapadék eloszlást hozott, ami bizony nagyon komoly károkat tud okozni a termelőnek a száj formájában. Ugye is beszélünk öntözésről. De miért nem fogjuk meg Magyarországon ezeket a vizeket? 15-20 éve beszélünk arról, hogy a Magyarországon, amikor a nagy árhullámok vannak, mert ugye vannak, akkor víztározókban meg kéne fogni ezeket a vizeket, és akkor meg felhasználni, amikor a Dunán száraz lábbal át lehet sétálni, mert ugye ezt is láttuk már még Budapesten is, bocsánat a túlzásokért. De mondok még egyszerűbbet. Elődeink, hogyha már visszatekintünk az 1800-1900-as évekre, már az 1500-as években a falu környékén csapadékvíz tárolókat, gödröket csináltak, ahova begyűjtötték a nagy csapadékot, és amikor kellett, akkor meg felhasználták. De ennél még egyszer mondok, tessék visszaemlékezni arra, hogy még a 30 évvel ezelőtt is, 40 évvel ezelőtt is, a házakról lejövő csatornáknál ott voltak ezek a milyen hordók, tehát mindenféle hordók, és begyűjtötték a csapadékvizet. És azt a kiskert locsolására, stb. Használták fel. Persze, ezek a technikák ma már elavultak. De miért nem lehet megcsinálni ezt korszerűen? És akkor a zöld követelmény is tudna teljesülni, meg az a cél is, hogy biztonságos, jó minőségű és megfelelő áru élelmiszert állítsunk elő.
Tibor mondta a munkaerőhiányt. Itt a szféra hogyan áll, mennyire kap segítséget, vagy mennyire nem kap segítséget ahhoz, hogy új munkahelyek teremtődjenek?
Én úgy gondolom, hogy egy valamilyen szinten elkezdődött egy szerveződés, ugye azt lehetett hallani az elmúlt időszakban, hogy a képzéseket átszervezik felsőoktatásban, és már már van olyan terv, hogy már akár az általános iskolában is bizonyos szinten bevezetik a mezőgazdaságnak azokat a részleteit, amely egyáltalán úgy neveli majd a következő nemzedéket, hogy jobban tisztában legyen azokkal a dolgokkal, hogy mi miért történik tulajdonképpen. És ez egy nagyon fontos dolog lenne, mert lehet, hogy egy picit elkanyarodok ettől a témától, legalábbis a kérdéstől, de mindenképpen meg kell jegyezni ebben a témában, hogy sajnos mi azt látjuk, vagy azt vettük észre, hogy a fogyasztó az elmúlt években egyre inkább elszakadt az agráriumtól, és emiatt a valóság, úgymond a valóságtól is, legalábbis az agrárium valóságától. És ezért bizonyos döntések talán ezért kerültek előtérbe, nem csak hazánkban, hanem az EU-ban is. És ezt más is látja, és ezért teszünk erőfeszítéseket e tekintetben, hogy a fogyasztót újra közel hozzuk az agráriumhoz, és ezen keresztül nem csak, hogy pontosabb képet kap arról, hogy hogyan is kerül az áru az asztalára, hanem megszerettetjük igazán ismét az agráriumot, és egy olyan perspektívát nyújtunk, ami adott esetben segíthet a vidéknek a következő években, de a jelen helyzetben még én úgy gondolom, hogy nem lehet arról beszélni, hogy ezen területen meg van komolyan támogatva az agrárium, mert ezekhez mindenképpen kemény évek és látásmód változtatásra van szükség. Egyébként folyamatosan azt halljuk, hogy küzdenek a munkaerő problémával a vidéken. Részben próbálnak emiatt is előre menekülni a technológiaváltással, de ez sajnos legtöbb esetben azt eredményezi, hogy igazán a munkaerőt kiváltják valamilyen géppel, ez viszont megint ellentétes hatást kelt azzal a törekvéssel, hogy a vidékbe újra életet tudjunk lehelni azáltal, hogy a munkaerőt meg tudják tartani vidéken is. Úgyhogy ezek nagyon komoly ellentétek, többféle próbálkozás van, amint mondtam, hogy a képzésben már elindult valami, viszont egy technológiai előrelépéssel, viszont mégis valamilyen szinten munkaerő marad ki az agráriumból. Azt megjósolni nem tudom egyelőre, hogy ezek az új EU-s törekvések, amelyek jellemzően inkább a kisebb gazdaságokat próbálják meg támogatni, ezek mennyire lesznek képesek arra, hogy az egész EU területén mennyire tudják megváltoztatni a vidéknek a képét, és ezáltal a munkaerőnek a megoszlását.
Alapvetően szemléleti probléma van. Ugye azt közvetítjük sok-sok évtizeddel, hogy a mezőgazdasághoz mindenki ért, hogy a mezőgazdaság képes felszívni azt a munkaerőt, amelyik képzetlen adott esetben, semmilyen érdemi ismerettel nem rendelkezik. Ugye, és ez a szemlélet sajnos él. Ugye, semmi gond, hogyha nincs ugyan még a 8 általása sem meg az illetőnek, de hát majd állatgondozónak jó lesz, és akkor majd lapátolja, amit lapátolni kell. Most ez egy önmagában katasztrofikus szemlélet. Tudni, ez a világ soha nem volt, ha lett volna, akkor is elmúlt. Ma már egy állattartó telepre csak olyan ember mehet be, aki kellően felkészült, amelyik képes a egészségügyi, meg stb. Követelményeknek eleget tenni. És ezt sorolhatnám. Sőt, ahogy amilyen módon a modernizáció irányába megy a gazdálkodás, úgy válik ez egyre élesebbé. És sajnos erre még a szakképzésünk, de talán még a felsőfokú képzésünk sem készült fel. Tessék belegondolni abba, hogy ma egy korszerű traktor, amelyik GPS vezérelt és precíziós, mit tudom én, miket tud tenni, az adott esetben több százmillió forint. A gyerek meg megtanul MTZ-n jó esetben traktort vezetni. Ez olyan, hogy azt mondjuk, hogy ha valaki tud Trabantot vezetni, akkor az képes minden további nélkül egy űrhajóval közlekedni. Ez önmagában, tehát azt gondolom, hogy le kéne számolni ezzel a szemlélettel, hogy az agrárium az mindenkiért, pláne le kéne azzal a szemlélettel számolni, hogy aki nem alkalmas semmire, az majd menjen az agráriumba. Ez egy, amíg ezen nem lépünk túl, addig előrelépés nem lesz. A másik fele a dolognak. Nem véletlen például, hogy ugye mondtam, hogy szinte a háztáji sertés eltűnt. Miért tűnt el? Mert az öregek kihaltak, elnézést kérek a profán mondatért. A fiataloknak meg eszelgában nincs 365 napon keresztül minden nap ezt a munkát végezni. Mert joggal gondolja, hogy ő is szeretne nyaralni, meg joggal gondolja, hogy neki is jó lenne, ha lenne hétvégéje, vagy ha nem hétvégéje, akkor ugye annak megfelelő szabadnapja, hogy nincs kedve minden nap reggel 4-kor kelni, és akármit a orból kihozgálni. És ez azt gondolom, hogy teljesen természetes. Mi a megoldás? Olyan modernizáció, ami lehetővé teszi, hogy ezek mind ne legyenek. és normálisan végezze, akár alkalmazottként, akár vállalkozóként, akár akármilyen formában ezt a tevékenységet. Ezt végig kéne gondolni. Ennek megint tudás, információ, felkészülés. Nem akarom végigmondani, hogy mi minden kell. Ugye például a magyar felszorgalmi törvény azt mondja, és most hogy menj, mindegy, hogy mit gondolok róla, hogy Magyarországon termőföldet csak földműves vehet. Jó. Mondom, most felejtsük el az egyéb összefüggéseit. Tegyük fel, hogy ez egy jó gondolat. Majd azt mondja, hogy a földműves az lehet, akinek ez a egy megfelelő agrár végzettsége van. Remek. Még kiegészíti azzal, azt mondom, hogy jó, rendben van, hogy aki, mit tudom én, x éve mondjuk őstermelőként csinálja, azt tekintsük földművesnek. Igen, mert kell valami átmenet. Még ezt is elfogadom. De vajon miért van az, hogy azt mondjuk, hogy valamint földműves az, aki aranykalászos gazdatanfolyamat elvégzett. Itt akkor úgy megakad bennem a levegő, és nem értem, mert akkor ugye orvos az, aki elvégezte a orvosi egyetemet, még orvosnak tekintjük azt is, aki már 20 éve praktizál, de nem végezte el, valamint orvosnak tekintjük azt is, aki egy gyors talpalon megtanult injekciót beadni. Mert ez ugyanaz. Ugyanaz. Soha nem gondoljuk végig azt, hogy például egy állattartó telepen a higiéniai követelmények csak minimális benemtartása micsoda károkat képes okozni. Ugye az, hogy jó lenne, hogyha úgy megismerni a közvélemény, hogy mi az, hogy afrikai sertéspest is, és ez miért tartozik rá? Vagy madárinfluenzés, ez miért tartozik rá? Tehát én azt gondolom, hogy amíg ezen a szemléleten nem sikerül változtatni, addig nem lesz előrejutás. Ráadásul azt is hiszem, hogy a falunak akkor lehet megállapítani a térség falvak leszakadását, hogyha oda információt, tudást viszünk, és ez önmagában teremt megélhetést. Én nekem a 70-es évek végén volt szerencsém Németországban egy rövid bárnapos körutat, akkor még NSZK-nak hívták, Nyugat-Németország, bocsánat, ilyen párnapos ilyen szakmai úton lennem, nem tudom, minek hívjam most értelemnyében. És a következő látszott. Minden faluban volt vendéglő, minden faluban volt bank, fiók, minden faluban volt fodrász, minden faluban volt kozmetikus, mit tudom, én most hadd ne soroljam tovább. A dolog logikus volt. Azt mondta, hogyha kérem szépen az agráriumból élők keresletet tudnak teremteni, akkor erre a keresletre már rá lehet építeni a fodrászt, a bankfiókot, stb. Nálunk egy picit a fordítottját látom. Hát most tűnnek el faluról a tagszövök. Most tűnnek el faluról a boltok. Szóval én azt gondolom, hogy a mezőgazdaság soha nem fogja megoldani a jövőben a vidék problémáját. De csak hatékony, jól működő, jövedelem termelő képes agrárium tudja a falu felemelkedését biztosítani. Amíg tényleg komolyan azt hisszük, hogy elég az, hogyha valaki megfogja a lapátot, és akkor lapátolgatott, akkor tulajdonképpen Magyarország bizonyos körzeteire azt mondjuk, hogy a leszakadásra vannak károsztatva, és őket felejtsük el. Én meg lehet, hogy elfogult vagyok, de azt gondolom, hogy a magyarországi falvak XXI. Századi szintre emelése nélkül Magyarország soha nem lesz a mintaország, soha nem lesz mintaország, és a céljainkat nagyon-nagyon nehezen tudjuk elérni. Most megint csak csöndbe jegyzem meg. A informatikai rendszerek. Ugye megnéztük, hogy ez hogy érhető el a faluban, meg már a közösségi iskola, a falusi iskolában, meg mondjuk akár Budapesten. Holott azt gondolom, hogy ez a jövő. De ez csak példa volt.
Köszönöm szépen, hogy ilyen mélységig belementünk ebbe a témába. Hát nem lettünk boldogabbak, de legalább kaptunk egy jövőképet, egy lehetséges jövőképet, hogy akár merre felé is elmehetnénk. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
Zöldkaszt, a Very Important Planet podcastje.